Szeretett testvéreim, a nagy kilenced résztvevői itt a Szent Rita templomban és otthonaitokban, akik a média eszközeivel most bekapcsolódtok közös ünneplésünkbe, elmélkedésünkbe. Éppen a közös szó az, ami meghatározza mai gondolatainkat, mert az egyházról, mint közösségről gondolkodunk. Ez a mai fő téma, ahogyan tovább haladunk a katekizmus tanításában, mely kifejti azt, hogy az egyház Krisztus teste, közösség, amely egységben van, a tagok összetartoznak, és ennek az egységnek, közösségnek a feje Krisztus. Krisztus és az ő tagjai elválaszthatatlanok egymástól. És mindez olyan szép egység, mely az emberi életben a jegyesség vagy a házasság képével ábrázolható, mert az egyház, mint közösség, Krisztusnak a mennyasszonya. Erről a közösségről gondolkodunk a nagy kilenced mai alkalmával, és gondoljunk arra, hogy Jézus fölkínálja a vele való közösségünket, kétféle módon is megteszi ezt. Először is azt teszi lehetővé, hogy mi belőle éljünk, belőle táplálkozzunk. Van egy gyönyörű hasonlata Jézusnak, amikor azt mondja önmagáról, hogy én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Vagyis, aki érti ennek a szép természeti képnek a lényegét, és nem kell okvetlenül csak egy szőlőtőre gondolni, más növényeinkre gondolhatunk, amelyeket otthon ápolunk, vagy termesztünk. A növénynek a szárai, levelei, majd aztán a gyümölcse mind egységben vannak, és mindennek alapja a gyökér, amely a földben van, a táplálék felszívása és keringése az adott növényben. Az élet nedvek körben járnak, és amikor Jézus azt mondja, hogy mi benne vagyunk, belőle táplálkozunk, akkor ez azt is jelenti, hogy feladatot ad nekünk, mégpedig a gyümölcshozatal feladatát. Nem közömbös dolog az, hogy valaki Jézushoz kapcsolódik, nem is kapcsolódás ez, hanem belőle nő ki a mi életünk. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, és atyám a szőlőműves, és egy fontos dolgot is mond Jézus, mert az atya ápolja ezt a szőlőtövet, vagyis Krisztust és az ő közösségét, a belőle élőket, és azokat a szőlővesszőket, amelyek nem teremnek, azokat lemetszi a szőlőtőről, azokat, amelyek pedig még hajlamosak teremni, azokat megtisztítja, hogy még többet teremjenek. Ez a Krisztussal való közösség. Belőle táplálkozunk, belőle nő ki az életünk, és feladatot is kapunk. Mégpedig a gyümölcshozattal feladatát. Az Úr Jézussal való közösségünknek van egy másik, már nem hasonlata, hanem egy szentségi valósága. Ez pedig az élet kenyerének az ajándéka és az abból való táplálkozás. Különleges módon kívánja Jézus, illetve kínálja fel nekünk Jézus azt, hogy egyek legyünk vele. Egyesüljön a mi testünk sajátos módon. Ez egy egészen egyedi lehetőség, amit a táplálkozás folyamataihoz kell mérnünk, és jól tudjuk, ahhoz, hogy életünk legyen, ahhoz táplálkoznunk kell, ételt veszünk magunkhoz, és megemésztjük a táplálékot, és az beépül a szervezetünkbe, és az erőt ad nekünk, és az segít minket, hogy létben maradjunk. Az Úr Jézus az élet kenyerét adja nekünk, és ahogyan biológiai módon a természet rendje szerint elfogyasztjuk a táplálékot valóságos kenyérként, ő az egész emberségünket áthatja a jelenlétével, testben is egyesül velünk, hiszen az eukarisztiában, a kenyérben megesszük, megemésztjük ezt a kézzelfogható táplálékot, de ez az élet kenyere lelki táplálék is. Így tehát az Úr Jézus bennünk életté válik és egyesül testünkkel, lelkünkkel, emberségünkkel. A krisztusi test valóban egy test, egy közösség, amelyben egymásra utaltak vagyunk. Olyan szépen fejti ki a test hasonlatot Szent Pál apostol, amikor utal arra, hogy a testnek különböző tagjai vannak, és hogyha szenved az egyik tag, akkor vele együtt szenved a többi is. Hogyha elismerésben van része az egyik tagnak, akkor az a dicséret mindenkit illet, az egész testre vonatkozik, úgy, mint az emberi személy, akit akár fájdalmak érintenek, akár pedig boldogság, az egész emberre vonatkozik mindez. Mert Krisztusban egy testé leszünk. Mindig elgondolkodtam azon, amikor a betegség szót emlegetjük, vagy a betegről, mint beteg emberről, az egészségében megromlott emberről beszélünk, akkor általában olyan dolgokra gondolunk, amelyek az egész embert leverik, vagy valami súlyosabb, romló állapot, ami jellemzi az embert. És olyan érdekes, hogy bármikor elmegy valaki valamilyen vizsgálatra vagy kezelésre, akkor bármilyen problémával megy oda, akkor mindig betegnek nevezik. Ez egy, mondjuk így, hogy ez egy státusz. Mert bármi az ember testén megbetegszik, akkor ő az egész ember beteg. Én mindig elgondolkodtam, hogy hát jó, fáj az embernek a foga. Hát ilyenek előfordulnak. De amikor az ember foga fáj, akkor az egész ember beteg, hiszen szenved az egész ember. Nem tud aludni, vagy nem tud dolgozni rendesen, vagy ugyanígy bármi a fejfájástól, vagy egyéb egészségi állapotunktól az egész emberi magatartásunk befolyása alá kerül, mert egy testünk van, és ez az egy test vagy épp, vagy jól érzi magát, vagy nem érzi jól magát. Erre utal Szent Pál, amikor azt mondja, hogy ha szenved egy tag, akkor mindenki szenved, de ha örül, akkor mindenki örül. És ez Krisztusban így valósul meg. És ez ugyanakkor azt is jelenti, a test hasonlatnak egy másik vonatkozása, az, hogy a testben a tagokra szükség van. Ez megint a mindennapi életből látjuk, hogyha valaki eltöri a kezét, akkor milyen kellemetlen, hogy hosszú ideig nem tud úgy dolgozni, ahogyan kellene, vagy ha csak megvágja az ujját, akkor már nem tudja úgy használni a kezét, mert esetleg be kell kötözni, és mindenre hatással van, még a legkisebb sérülés is, mert szükség van a tagjainkra. Nem szoktuk így ellenőrizni magunkat, hogy most minden működik-e, hanem észrevesszük, hogyha valami nehézségünk van, és akkor már is belátjuk, hogy valahol valami történt a testünkben, és ez azért van, mert minden porcikánkra szüksége van az egész testünknek. Annak idején, már jó régen volt, kispapkorunkban volt egy tanító mese az óceánjáró hajóról, amelyben a nagy gépezetek, motorok és mindenféle lapátok működtek és büszkélkedtek arra, hogy rájuk mennyire szükség van. Hatalmas gépezetek mozgatták a hajót, és akkor a kicsi csavarok föllázadtak, hogy róluk senki nem beszél, rájuk talán nincs szükség. Elkezdtek mozgolódni, ficánkolódni, úgyhogy már kezdtek az alkatrészekből elmozdulni, és bizony veszély fenyegette az egész gépezetet, mert a kicsi csavarok fellázadtak, és ha elhagyják a helyüket, akkor széthull az egész nagy gépezet, akkor hiába a nagy lapát vagy a motor, mert a legkisebb csavarra is szükség van. Hát ezt annak bemutatására szoktuk elmondani ezt a történetet, hogy így van ez az egyházban, a Krisztus testben, a legkisebbekre is szükség van, a gyengékre is, a betegekre is. Milyen sokszor elmondják testvéreink, akik nagy dolgokat nem tudnak tenni, mert nem tudnak eljönni otthonról, csak otthon vannak, még inkább az ágyhoz kötött betegeink, hogy hát mire jó ez, mire való, mit tudok én tenni másokért, és nem is gondolják, hogy A legelesettebb ember is rengeteg dolgot tud tenni másokért, az áldozatainak felajánlásával, a türelmével, az imádságaival tudunk hatni egymásra, és az egész testben fontos szerepet töltünk be. A testnek, mely egységben van, a feje Krisztus. Nem úgy vagyunk mi közösség Krisztus mellett, hogy valahol van Krisztus, mi pedig körülvesszük őt. Hát persze ez történik, mert itt is körülvesszük őt, az Eukarisztiában körülvesszük őt, egy-egy ábrázolásban, mint egy nagy feszület, de nem így vagyunk mi együtt Krisztussal, hanem benne és az ő fősége alatt. Krisztus a fő, mi pedig tagjai vagyunk. Ő az egész teremtés első szülöttje, és ő benne egyesül minden, és nélküle nincsen egyház, nincsen közösség. Mi nem kívülállók vagyunk Jézus mellett, hanem benne vagyunk, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezt az Úrról mondjuk, az Istenről, a világ teremtőjéről, de hatékonyan és kézzelfoghatóan elmondjuk ezt Krisztusról. Arra is gondolnunk kell, amit már a bevezetőben is említettem, hogy ennek az egységnek egy nagyon szép ábrázolása a házasság mintája, ahogyan már az Ószövetség beszél a közösségről, beszél arról, hogy Isten és az ő népe házasságban vannak, vagyis az Úrnak a jegyese, mennyasszonya az ő választott népe, és ugyanez Szent Pál Krisztusra és az ő egyházára vonatkoztatja, mert elválaszthatatlanok vagyunk. Ahogy a Teremtés könyve beszél az asszony teremtéséről, aki méltó segítőtársa lett az embernek, és ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egyé lesznek, egy test lesznek. És ebben a testben felelősséggel tartozunk egymásnak és egymás iránt. Ma is a nagybőjt első hetére eső csütörtöki olvasmányokat hallottuk, és látjátok, hogy mennyire ide kapcsolódnak bizonyos szövegek, sőt, mind a két olvasmány a mai gondolatunkhoz kapcsolódik. Eszter királynénak az imáját hallottuk az első olvasmányban, aki engesztelt a népért Ahasvéros király idejében, amikor egy gőgös ember ki akarta a választott népet írtani, vagy írtatni, és a királyon múlt, hogy megkegyelmezze a népnek, de Eszter kockáztatta az életét, hogy ha hivatlanul bemegy a királyhoz, akkor akár meg is ölhetik, kivégezhetik, és ezért engesztelő imát mond a népéért, önmagáért, és ez a felelősség, ez a közösség lényege, hogy mi egymásért is felelősséget vállalunk, és egymásért is hordozzuk az áldozatoknak a keresztjét. Egyszer egy fiatalember elhatározta, hogy megkeresi a boldog életet, és látta, hogy bár gazdagságban él, de mégsem lehet boldog, nem találta kedvét a világban, és akkor meghallotta Jézus evangéliumát, amit a gazdag ifjúnak mondott Jézus. Ha boldog akarsz lenni, ha követni akarsz, add el, amit van, add el a vagyonodat, oszd szét az árát a szegényeknek. És ez az ember megtette. Mindenét szétosztotta, és elvonult a magányba, a hegyek közé, ott, ahol a madár se jár, ahol nem járnak emberek, autók, vagy nem járnak azon a vidéken, ott a sivatagos vidéken, a tevék, karavánok. Sokat imádkozott, úgy érezte, hogy most már nyugodt az élete, most már halad előre a boldogság útján, és megművelt egy kis földterületet a barlang mellett, ahová meghúzódott, és örült annak, hogy csöndben, magányban szolgálhatja Istent. De egyszer, hogy nem, elérkezett ide egy tevepásztor, oda vetődött, bizonyára nem véletlenül, és örült, hogy rátalált erre a remetére. És elpanaszolta életének ügyes-bajos dolgait, sok panasz áramlott belőle, és a remete csak hallgatta türelemmel, míg ez az ember kiönti a lelkét, a végén pedig megölelte és elmondta neki, hogy sokat fogok érted imádkozni. És amikor ez az ember, ez a teve pásztor hazatért, hát örömmel elújságolta, hogy találtam valakit, aki tud segíteni az emberek bajain. És akkor elkezdtek az emberek oda járni a remetéhez ügyes-bajos dolgaikkal. Ön pedig mindenkit meghallgatott, mindenkit megvigasztalt, és tanácsodat adott nekik az életük további menetéhez. Úgyhogy már egy perc nyugta sem volt, és arra döbbent rá, hogy ő már magával nem is tud foglalkozni. Hát mit tesz ő a maga életért, üdvösségért, már nincs is idő erre. És ekkor azt gondolta, hogy elszökik az emberek elől, keres egy másik barlangot, egy másik helyet, és úgy is tett. De aztán ott az első éjszaka álmot látott. Egy szőlőtő volt az álmában, tele dús, nagy fürtökkel, és oda jártak az emberek, szakítottak szőlőfürtöket, ették a finom gyümölcsöt, és ez a gyümölcs nem akart elfogyni. És végül felébredve, illetve még az álomban egy hangot hallva, megkapta az Úr útmutatását, hogy te vagy ez a szőlőtő, rád van szüksége az embereknek, és te tudod a gyümölcseidet szétosztani nekik. És aztán visszament a történet szerint, ott már síró embereket látott, akik csalódtak, hogy a remetéjük elhagyta őket, de folytatta áldásos szolgálatát, és rádöbbent arra, hogy a saját életének üdvösségét és boldogságát csak úgy tudja megtalálni, hogyha ezt mások számára biztosítja, mert együtt kell cselekedni, együtt haladunk az élet, az üdvösség, a boldogság útján. Gondoljunk a mai alkalommal erre a fontos tényre, hogy mi egy test vagyunk Krisztusban, az egyházban közösségi létet élünk, hit testvérek vagyunk, és így folytassuk zarándoklatunkat az élet útján. Amen.